Az a címe a sorozatnak, hogy az örökkévaló evangélium, és rögtön a fő igét fel is szeretném olvasni, ami meghatározza az irányunkat, irányultságunkat és szándékainkat. Jelenések 14.6. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Amen. Arra vezetett az Úr engem, vagy saját magam, majd eldöntitek, hogy az evangéliumról, illetve a megtérésről beszéljek. Én számomra meglepő volt az, amikor megnéztem pár nemzetközi tanítót, hogy mit tanít az evangéliumról, illetve megtérésről, és mindenfajta kritika és mindenfajta kritizálás nélkül azt tudom mondani, hogy meglepett az, hogy milyen magabiztos a mai egyház azzal kapcsolatban, hogy náluk van, most egyházakról beszélek, gyülekezetekről inkább, például a baptista gyülekezetektől, délbaptista gyülekezetektől elmentem a protestáns oldalon, megnéztem a karizmatikusokat, a vad karizmatikusokat, megnéztem többfajta tanítást, és abban lepődtem meg és rökönyödtem meg, először is, hogy a megtérés üzenetét azt nem nagyon hirdetik. A második, hogyha hirdetik is, számomra érdekes új tanításokat hoztak be az elmúlt években, nem vettem észre, vagyis hát észrevettem, csak nem nagyon foglalkoztam vele. A harmadik az, hogy érdekes az, hogy meg tudjátok ítélni azt, hogy mi a helyes evangélium, azonban nem nagyon látjuk, hogy az evangéliumban élne az egyház. Mi ez, hogy evangélium, mindjárt szó lesz erről. És van még egy fordulat, hogy minden felekezet újra mutogat a másik felekezet, hogy nincs helyes evangélium hirdetve náluk. Bezzeg a mi pásztoraink jó evangéliumot hirdetnek. Ez számomra nagyon félelmetes volt. És ahogyan az egyik szolgáló is név nélkül azt hirdette, hogy más evangéliumot hirdetnek a más gyülekezetek. És ez Isten félelemre vitt engem. Gyertek valam a Galácia levél első fejezetéhez. Sőt, elgondolkoztatott, hogy nézzem már át újra az evangéliumot, bár ebben a témában vagyunk, a Szent Szem előrébb jár, mint én, és ő tudja, hogy merre kell menni. Tehát át kellett néznem az evangéliumot, hogy mi az, hogy evangélium, illetve a megtérést, és mindjárt mutatom, hogy miért van ezzel kapcsolatban egy összefüggés a Szentírás szerint. Gyertek velem az ötös verszakhoz. Gala, első fejezet, első fejezet, ötös verszak. Akinek dicsőség örökkön örökké, ámen. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Ez a más evangélium, ez nem lehet jól fordítani így, hogy más, ez kicsit zavaros, hogy más evangélium, és sokkal jobb az, hogyha megnézem az eredeti görög fordítását egy református teológusnak, hogy ő mit szól ehhez, és az eredeti görög nyelv szerint egy görög tudós azt mondta, hogy ahhoz képest ami, vagy mást, mint amit hirdettünk. Tehát ez a más evangélium ahhoz képest más, mint amelyet Pál hirdetett. Érthető? Ez egy más evangélium, de nem különlegesen más, azaz új, hanem ahhoz képest új, ahhoz képest más, mint amit Pál hirdetett. Ez fontos lesz a szöveg értés kapcsán. De ha szinte mi, 8-as verszak, mennyből való angyal hirdetne is nektek, valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. 9-es, amit előbb mondottuk, most ismét mondom, valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedünk ki, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Amen. Az első dolog, amit rögtön meg szeretnék állapítani, hogy Pál azt merte mondani magáról, ha mást, azaz nem az én evangéliumomat, hogy Pál mondja magáról 3-4 helyen az összes levelében, 3-4-szer mondja azt, hogy neki van egy saját evangélium, ami nem saját, hanem kijelentést kapott Istentől személyesen, és meri azt mondani, hogy az az evangélium, ami nála van, az tiszta. Ha valaki nektek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. És azt is mondja, hogy ő, amit hirdetett, amit azon kívül, felolvasom újra a 8-ast, de ha, szinte mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Olyan alázatos Pál, és annyira bátor, hogy megmeri azt mondani, hogy mindaz, amit eddig hirdettem, az a mennyből volt, és kristálytiszta volt. Szent volt, tiszta. A mennyből hirdettem az evangéliumot. De azt is megmeri mondani, hogyha ezek után én Pálról beszélek, hogyha ő mást hirdetne azon kívül, amit eddig letettünk, arra ne vállaljatok garanciát, az átkozott legyen. És ebből kiindulva én is megalázkodtam az Úr előtt, és azt mondtam, hogy Uram, nem tudom, hogy eddig mennyire volt tiszta az az evangéliumot, amit én hirdettem. Bizonyára voltak benne olyan elemek, amik Istentől valóak. De megtérek, hogy ne legyek én átkozott, vagy az a tanítás, amit én tanítok, az ne hozon átkot. Megtérek, és visszafordulok, hogy meg tudjam érteni, hogy Pálból hogy jött ki ez, hogyha mi vagy más angyal, vagy angyalok hirdetnének is bármit, az átkozott legyen. Az átok szó itt az a típusú átok, amikor valakit kizárnak azért, hogy megsemmisüljön. Ez a Ószövetségből ered, az áldozati rendszerrel van kapcsolatban. És a cél az volt, amikor használták ezt a szót, hogy odaadják az áldozatot az oltárra, hogy megsemmisüljön az áldozat, hogy megsemmisüljön az áldozat bemutatásán keresztül a bűn és az átok az ember életében. Úgy is lehet fogalmazni a Septuagintából, vagy a Héber gondolkozásmódból, az ószövetségi gondolkozásmódból, hogy megsemmisülés. Átadni valamit Istennek, hogy Isten semmisítse meg valamit, töröljön el, töröljön ki. Többfajta átok van. Itt ez a fajta átokról van szó, Pál gondolkozás módjában ez van, hogy semmisüljön meg az az ember, aki mást hirdet. Egy nagyon erős kifejezés. Na most erre fölépítenek sokan, sok szolgáló, én nem szeretnék, egyfajta evangélium hirdetést. Akkor, amit én most hirdetek, az áldást hoz, nem átkot, de az, hogyha mást hallgatsz, azt nem tudom, de én áldást hozok. Mert nálam van a helyes evangélium. És én rögtön mondom nektek, hogy bármit, amit én hirdetek, amely számodra nem összeegyeztethető a Bibliával, azt ne fogadd el. És minden olyan dolog, amit összeegyezhető, azt fogadd el. És tartsd meg. Élj benne. Mert nem azon múlik az evangélium, hogy én jót hirdetek, vagy nem jót hirdetek, hanem azon múlik, hogy te mit hallgatsz. És mit hiszel? Mert ugyanúgy mind a kettőnek meg kell jelenni Isten színe előtt. A Krisztus színe előtt, mikor elragadtatás lesz. A 8-as és a 9-es verszak között van egy pici különbség. De ha szinte mi vagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom, ha valaki nektek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mi a kettő közötti nagy különbség? Amit elfogadtatok, amit befogadtatok, ezt mondja Pál. Tehát mindaz a dolog, ami már bennetek van, kiépült, és jön valami, vagy valaki, és valami mást hirdet, mint amit te elfogadtál, felépítettél magadban, Istentől, Istenből, az dobd ki, mert átkot hozhat az az evangélium. Ami nem a mennyből van hirdetve. Nézzük tovább, hogy honnan jött ez az evangélium Pálnak. Teológiai órán szedte össze? 12-es verszak. 11. Tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való. Nem emberi. Mert én nem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a názareti Jézus Krisztus kijelentése által. Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten egyházát, és pusztítottam azt. Idáig. Amen. Tehát hogyan vette Pál az evangéliumot? Isten szellemének a munkáján keresztül. Tehát az evangélium hirdetéséhez kell egyfajta ihletettség, hogy az, aki az evangéliumot hirdeti, az szintén ihletve legyen, belső tartalmában az evangélium, amit hirdet az a személy, az Istentől legyen, isteni megértéssel, isteni beleérzéssel, isteni belátással kell hirdetni az evangéliumot, mert az evangéliumnak van tartalma. Amen. Tehát megtértem abból is, amit nem értek, abból is, amit értek, mindenből megtértem, és nem szeretném azt, hogyha 5-10 év múlva a bukásomat megvetni azzal, hogy azt mondom, hogy a mi gyülekezetünkben teljes evangélium van, tiszta evangélium, amely által az emberek 100%-ig, mintha a mennyből kapnának eredelt rajtam vagy rajtad keresztül. Azt mondja rá, akkor mikor leszel biztos magadban? Amikor majd Isten megengedi azt a szintet, miképpen Pálnak, hogy kimerte azt mondani, hogy ha valaki mást hirdet, mint amit én hirdetek, az legyen átkozott. De én még nem tartok ezek a szinten, hogy én kimerném mondani azt, hogy az én evangéliumomban nincs folt. Nem tartok itt ezen a szinten. Nem tartok itt azon a szinten, hogy azt tudjam mondani, hogy ne ítéld meg, amiről beszélek. És Pál ezt mondta, hogy nem kell megítélni, amiről én beszéltem eddig, mert az tiszta. De én nem mondhatom ezt, hogy ne ítéld meg, amiről beszélek, mert az tiszta, hanem csak azt tudom mondani, hogy törekszek arra, hogy tiszta legyen, ahogyan te is törekszel arra, hogy tiszta legyél, de a többi már rajtad múlik meg rajtam, hogy hogyan tudjuk állandóan korrigálni az életünket. A megtérés erről szól egyébként, hogy rendszeresen a megtérés által korrigáljuk az életünket. Kétfajta megtérés van. Az egyik típusú megtérés az, amikor az embert Isten megérinti, és elfogadja a megváltó munkáját, a kereszt üzenetét. A második típusú megtérés pedig az, amikor egy kontinuitásban van az ember, az Isten vezetésében, egy folyamatban van benne, és ebben a folyamatban progresszíven érti meg Isten útját, progresszíven tér meg, tehát lépésről lépésre, és az a megtérés állandó az életében. Claudiával beszélgettünk a konyhában, és mondott egy mondatot, és mondtam neki, igen, ez így van. Azt mondta, hogy az egész kereszténység alap problematikája, hogy nem érti a folyamatos megtérést. És elkezdünk ezzel a témával foglalkozni. Van egy 30 oldalas jegyzetem, nem tudom ma elmondani az egészet, nem is akarom, de túllőttem a célom ma is, de ettől függetlenül bele megyünk ebbe az egészbe, és remélem, hogy kapsz új kijelentéseket az evangéliummal kapcsolatban, illetve a megtérés vonatkozásában. Szeretném a Filippi levél 3.13-ból Pálnak az mottójával kezdeni. Testvéreim, én nem olyannak számítom magam, mint aki már elérte a tökéletességet. Látod, milyen alázatos Pál? Nem gondolja magáról azt, hogy ő tökéletes lenne. Na most, hogyha Pál nem gondolja magát, akkor én pláne nem gondolom magamról, hogy én tökéletes lennék. Távol álljon tőlem, hogy Isten a hatalmas emberhez hasonlítsa magamat. Én egy kicsi rigó vagyok hozzá képest. De egyet tettem, viszont utánozom, hogy ő csinálja. De egyet tettem. Na most ez fontos ez a szó, nem kettőt tett, egyet tett. Mondom, hogy egyet. Egy célod legyen. Ha túl alacsony az a cél, akkor ha elérted a célt, el fogsz bukni. Ha magasabb, mint amit el tudsz képzelni, és amit el tudsz hinni, akkor megmaradsz. Mert a hit soha nem az emberi logikára kalibrálja be a hitet, a te logikádra, a te befogadó képességedre, hanem mindig az Isten természet fölötti elgondolására. És Isten elgondolása mindig nagyobb, mint amit te elképzelhetsz, vagy elhihetsz, vagy megcsinálhatsz. Azért lehetetlen kategória ez, mert a hit a lehetetlent szereti megenni. Reggelire lehetetlent eszik a hit. Ezért etesd a hitedet a lehetetlennel. Különben nem fogsz tudni fölfelé menni. Mondj erre egy igét, Efézus 3.20. Feljebb, mint kérnénk, vagy elgondolnánk, a bennünk munkálkodó erő szerint dolgozik Isten. Feljebb, mint kérnénk, vagy elgondolnánk. Tehát minden olyan hitcél, amit te elképzelt, és úgy érzed, hogy meg tudod valósítani, az nem az Úrtól van. Az Isten mindig olyan hitcélokat ad, amire azt mondod, hogy ez lehetetlen, és köszönöm szépen, ezt nem kérem, mert erre nem vagyok képes. És akkor Isten elkezd veled boxolni. Először úgy finoman, ugye, a melledet, úgy váladat nyomogatja, olyan erőszakoskodsz, egyre keményebbeket ütöget. És akkor végén nyom egy olyan gyomorszájas, hogy azt mondod, oké, uram, oké. Nem, nem így van, beadjuk a derekunkat. Na, de egyet tettem. Azt, amit hátam mögött van, elfelejtettem. Vége. Az után, ami előttem van, kinyújtom kezemet, célegyenes futok a pályadíj felé, amelyre az Isten a felkent Jézusban oda felhívott. Ez a Csia Lajos fordítás. Ez teljesen más, mint a Károli. Nagyon tetszik. Tehát Csia Lajos református testvérünket szeretem olvasni az ő fordításait, meg a könyvét. Tehát nézzük újra. Ott tartottunk, hogy egy célt adott Isten Pálnak, hogy amit elhagyott, azzal ne foglalkozzon. Na most van előtte egy cél, és nyújtsa ki a kezét, hogy megragadja azt, ami ő előtte áll. Ha hátrafelé nézel, nem fogsz tudni előre menni. És van egy cél előtte, hogy menjen egy pályadíjért. Tehát motiválva van az evangélium benned. Motiváló erővel lép föl az evangélium. Motivál téged. Az evangéliumban mindig van motiváció. Isten mindig motivál. Ha nincsenek céljaid, az azért nincs, mert nem láttad, hogy mi az új célod Istentől. Mert Pál azt mondja, hogy így volt tökéletes, hogy kinyújtotta a kezét egy cél felé. Ha nincs célod, akkor nincs haladásod. Ha nincs haladásod, akkor helybetopi van először, aztán pedig visszafelé fejlődés. A cél az azért nagyon fontos, mert arra vagy elhívva, hogy itt küldetéssel legyél a Földön. Akár a munkahelyen, akár a családban, akár a gyülekezetben. Ha nincs küldetésed, akkor nincs önértékelésed. Annak van önértékelése, akinek van célja, és van küldetése. Te küldetve vagy. Az evangélium az küldötté tesz téged. Feljogosít és felhatalmaz arra, hogy egy missziót vigyél véghez. Ez a te missziót. A családodban missziózzál, környezetedben missziózzál, mindenfelé, amerre csak visz az Úr. Az evangélium misszionárussá tesz téged. És amikor fut Pál, akkor azt mondja, hogy Jézusban oda felhívott bennünket, arra felé fut. Felfelé tekintsen. Mondok egy pár mottót. Az ember Isten örökkévaló céljaival együtt nő. Az ember Isten örökkévaló céljaival együtt nő. Ha az örökkévalóságból vagy etetve szellemileg, akkor örökkévaló célokat kapsz. Ha örökkévaló célokat kapsz, akkor örökkévaló céllal elkezdesz fejlődni a cél érdekében, hogy megvalósítsd az örökkévaló dolgokat. Igen, te egy meccéspont leszel Istennél, az örökkévalóság bejön, hogy a földi életedben átalakíts dolgokat. Természet fölötti segítséggel. Úgy terveztett a szellemedet, úgy tervezte Isten, hogy nem a földről szült újjá, hanem a mennyből szült újjá. Te nem földi vagy, hanem mennyei vagy. Téged nem ember szült újjá, Isten szült újjá. És ez az új szellem, ez képes arra, hogy találkozzon az örökkévalósággal, az örökkévaló evangéliummal. Erre van tervezve a szellemed, hogy találkozzon az örökkévaló evangéliummal. Na most, amikor elkezdesz találkozni a láthatatlannal, az örökkévalósággal, az idő túli dolgokkal, akkor te olyan dolgokat teszel, amit a földi idődben nem vagy képes megcsinálni. Fogsz egy ollót szellemileg, és elkezded vágni az időt. Összeszerkezted a mennyet a földdel. Új időszámítás lesz. Amikor Jézus találkozott a Naini, jött a halottas menet, emlékeztek rá, koporsót vittek, meghalt egy kisfiú. És Jézus azt látta a szellemében, hogy megrökönyödve, irgalomra jutott azonnal, a Szent Szellem mondta, állj meg Jézus, nézd meg a tömeget. Visszafordult Jézus, és látta ezt a halott koporsót, ezt a koporsót, amiben benne volt egy halott. És akkor mondta neki az Úr, hogy figyelj, meg kell gyógyítanod. Nyújts ki a kezedet, és megérintette a koporsót Jézus. Aztán azt mondta az Úr, ez nem elég, hogy megérintetted. Mondd ki, hogy támadj föl. Ki mondta, hogy kelj fel. Támadj föl. Megállt a tömeg, kivette a koporsót, és élt a kisfiú. Jézus megállította a halálnak a korszakát. Megállította az időt, és behozta újra az örökkévalóságot. Az Atya visszaküldte a szellemét a földre, visszaküldte újra, beletette, becsomagolta, átalakította, megszépítette, adott egy puszit rá, és feltámasztotta. Menj vissza, fiam! Menj vissza, azt mondta a kisfiúnak, és visszajött. Hogyan? Hogy a halál fölött az örökkévalóság hatalmasabb.
és messiási csodát hozott létre, hogy bemutassa azt az embereknek, a messiásnak hatalma van az idő fölött, a halál fölött, és a halál fullánkja fölött, a bűn fölött. Nem érdekelte, hogy miért halt meg, nem érdekelte, milyen szellemi állapota volt a gyereknek az anyja, az érdekelte őt, hogy bemutassa, reprezentálja azt, hogy mire képes az új típusú istenkeresés, az új szövetség istenkeresés. Igen, neked is majd ezt meg fogod látni, neked is majd, amikor felkészülünk az Úrral való kapcsolatra, lesz majd ilyen sztorid, mert el fog jönni egy új világ, egy új generáció, egy új ébredés, egy új tűz, amikor mindenki halottakat fog föltámasztani. Tudod, hogy miért? Mert hogyha Jézus megcsinálta, akkor nekünk is fog sikerülni. Ha Jézus azt mondta, hogy ugyanazokat a csodákat, a János 14-ben, hogy ugyanazokat a csodákat megtesszük, meg fogjuk tenni, akkor készülj föl, mert el fog jönni ez a korszak. És én nem akarok lekésni erről. Én látni akarom ezt a korszakot. Előtte bekukucskálok a mennybe, az örökké valóságba ezekben a napokban, hogy lássam, hogy mik lesznek. Mert várom ezt a korszakot. Sőt, olyan korszak lesz, amikor az örökké valóság olyan módon fel fogja gyorsítani az eseményeket, hogy aki vet, az abban a pillanatban szántani fog. Azt kérdezed, hogy hogyan? Mert Isten megállítja az időt. Meg fogja állítani az időt. Józsué fajta hívők leszünk, akik meg tudjuk állítani az időt. Az Úr annyira megállította Jézusnál az időt, hogy leküldte Illést és Mózest. És azt mondta neki, találkozz egy örökkévaló emberrel. Mert úgy látom, hogy problémáid vannak a hittel, vagy problémáid vannak a küldetéseddel és a céljaiddal. És direkt megcsinálta Isten, hogy egy két dicsőséges testtel találkozott Jézus. És ezen elmélkedtem a minap, hogy miért pont, nem csak az, hogy miért pont ez a két személlyel, hanem hogy most így erősíti Jézus Krisztust. Mert rendszeresen kell találkozni egyre nagyobb dózisokban azzal, hogy nem csak az idő irányít, nem csak a világ irányít bennünket, nem csak az egyház állapota irányít bennünket, hanem az is fontos, hogy irányítson, hogy van az időn túl világ. Hogy van az időn túli létezés, van az időn túli valóság, és ez a valóság be akar kéreckedni az életünkbe, hogy átalakítsa a jelen való dolgokat. Hogy aki 38 éve béna volt, azzal találkozzon egy Isten embere, és azt mondja neki, 38 évet töltöttél ebből a börtönben, én most egy másodpercen belül kihozlak a 38 év fogságából. Amikor levágjuk az időt, és a 38 év után azt merjük mondani, kelj föl, állj a lábadra, és gyógyulj meg. Miért van odaírva az a 38 év? Miért volt odaírva? Azért, hogy bennünket sokkoljon Isten. Hogy 38 évig a kegyelemnek, a fürdőjédél, a kegyelemnek a tornácába ott volt egy ember, 38 évig senki nem mondta azt, hogy meg lehet állítani az időt az életedbe. És egy új időszámítás kezdődhet. Amen. Miért, amikor újjá születsz? Nem ez történik? Isten egy pillanat alatt új időszámítást csinál veled. Miért, akinek kinő a karja Jézus szolgálat alatt, vagy a háta görnyet volt, és felegyenesedett. Nem, egy új időszámítás történt, és megállította azt a gonosz korszakot az életébe az Úr, és egy új korszakot hozott be, egy új korszakot. Igen, amikor bejön az örökkévaló az életedbe, mindig egy új korszakba fogsz bemenni. Egy pillantást vett rád az Úr az örökkévalóságból. Rád kacsint, és ez a fényesség, hogy rád jön ez a kacsintás, új ember leszel. Ezért lehet egy másodpercen belül meggyógyulni. Ezért lehet egy másodperc töredékén belül megérteni bizonyos igazságokat. Mert az örökké valóság így működik. Nincs idő. Nem kell azon idegeskedni, hogy lesz ez a dolog. Amen. Kicsit előre haladtam. Amikor beleegyezel, hogy kevesebbet kapj, mint amit lehet, még a keveset is elveszíted. Holnan vettem ezt az igét? Azt mondja a mottóban Pál, hogy ami előtte van, azért kinyújtja a kezét, és fut érte ezért a pályadíjért. Tehát nem mondta azt, Uram, ha akarod, legyen meg, hanem azt mondta, hogy elkezdek futni azért, hogy mindaz, ami az enyém, azt megragadjam. A mennyei elhívásom része ez, megragadjam azt, ami az enyém. Na most, hogyha te azt mondod, hogy te majd beállítod, hogy neked mennyi kell, ez egy téves elgondolás. Isten az evangéliumot azért adja, hogy mindaz, ami a tiéd, azt örököld itt a földön. Mindaz, amit Isten megírt előre, hogy a tiéd legyen, évele, és élvezd azt, azt meg kell ragadnod. Mert hogyha azt mondod, hogy elég neked az, amit te elgondolsz, elveszíteted azt is, amit van. Jézus tanítja. Vigyázzatok, hogyan hallotok, hogy amit van, azt nehogy elveszítsed. Mert el lehet veszíteni azt is, amink van. Úgy, hogyha nem az afelé tendálsz, abban a minőségben dolgozol az Úrban, ami a tiéd, vagy a tiéd lehet. A következő, még egy mottót szeretnék, a harmadikat, hogy a megértésed pillanatában, mikor megtérsz és megérted a dolgokat, formát önt a sorsodba Isten. Formát önt Isten a sorsodban. Formáz Isten, amikor megtérsz. És egy új formává válik az életed. A megtérés óriási üzenet. Jó. Halleluja. Gyertek velem.
Az 1 Korintus 9:24-hez. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Látod, mit mond Pál? Hogy mindnyájan futunk, de egy veszi el a jutalmat. Ezt a sportágtól, a atlétikából veszi ezt a látást. És összekötötte, analógiát kötött a szellemi élettel, hogy a célod az, hogy győzzél. Az evangélium szó azt jelenti győzelmi hír. Győzelem. Győzelem. Ahol van az evangélium, ott van a győzelem. A kereszténység egy győztes vallás. A kereszténység egy győztes hit. Arról szól, hogy vannak emberek, akik megragadják az evangélium üzenetét, és végigviszik, és győznek itt a földön. Nem tanít Pál olyat, nincs olyan, hogy azt mondja Pál, hogy neked csak az jutott, hogy második legyél. Te első leszel. Első leszel. Kérlek téged, hogy értsd meg, miből kellett nemrég megtérnem. Játszottam egy játékkal. Ez egy dedós dolognak tűnik, infant dolognak. Rég játszottam játékkal, játszottam biliárd játék. És sorra veszítettem. És kérdeztem, csak úgy felkiáltottam az úrhoz, hát még a játékban is beszélgetek az úrral, nem tudom őt kihagyni semmiből. Uram, én hogy veszítek most már sorra? És ilyen zsetonokat kaptam, és mindegyiket elveszítettem. És kicsit bosszantott, hogy tudok újra játszani. Hát nem volt már zsetonom. És mondta, Lajos, ez a baj veled. Játszol. Nem akarsz győzni. Letettem a telefont, és az úrhoz mentem. Valóban, Uram, igazad van. Játszani akarok, nem győzni. És előtte kaptam ezt az igét az úrtól, előtte. És akkor hirtelen jött a szikra. Igen, Uram, tényleg, hát ezt mondtad, ezt az igét. Réges-rég leírtam ide. Győzni akarok, nem játszani. Nem akarok játszani az ördöggel, nem akarok játszani a testi kívánságokkal, nem akarok játszani a világgal, nem akarok játszani a hamis evangéliummal, nem akarok játszani semmilyen okoskodásommal, magaslatommal, egoizmusommal. Győzni jöttem. És akkor megértettem. Ebben az egyszerű kis infant történetben. Látod, Isten is tud szólni a kis infant Lajoshoz? Az infant játékával? Hogy Isten arra predesztinált bennünket, hogy győzzünk. Akár milyen állapotban vagy, Isten azt fogja mondani, hogy hirdetni akarja neki, be akarja hirdetni a szívedbe az evangéliumot, és annak az a jelentése, hogy győzelmi hír. Győzelem. Győzelem. Azt mondod, hát sok veszteség ért engem, és nem tudom földolgozni, hiába ez a neve, görögül ez a neve evangéliumnak, hogy győzelmi hír. Azt mondom neked, hogy a mai üzenet akkor fog hozzád szólni, mert azt mondja a Márk evangéliuma, első fejezet. Jó hallani olyan dolgokat, testvérem, hogy nem egy vesztes csapat vagyunk. Nem egy utolsó senkik. Te nem vagy már bűnös ember. Ha újjászülettél új test, nem csak új test, nem kaptál új testet, ezt akartam, hanem új szellemet kaptál, és erre nézzél. Új ember, a belső embered. A belső embered nem egy bűnös, büdös bűnös. A belső embered egy szent, megszentelt, megváltott, és Krisztusban megigazított szellem. Na nézzük, Jézus hogy kezdte a szolgálatát. 13-as verszaktól, 12-estől. Márk 1:12. És a szellem azonnal elragadá őt a pusztába. És ott volt a pusztában 40 napig kísértvén a sátántól, és a vadállatokkal vala együtt, és angyalok szolgáltak vala neki. Miután pedig János tömlözbe vetetett, elment Jézus Galileába, prédikálván az Isten királyságának evangéliumát. Ezt mondván, betöltött az idő, elközelgetett az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát mit hirdetett Jézus Krisztus? Azt hirdette, hogy eljött egy új korszak. Eljött egy új korszak, a természet fölötti korszak, aminek az a neve, hogy Istennek az uralma. És én elhoztam ezt a korszakot nektek, és azt mondta, hogy az Isten országának evangéliumát hirdetem, és térj meg, higgy az evangéliumban. És itt most össze van kötve, Jézus összeköti az evangéliumot, hogy a megtéréssel, mert nem fogsz tudni az evangéliumban hinni, ha nem érted a megtérés üzenetét. A megtérés üzenetét hozta, és az evangélium üzenetét hozta, és a hit üzenetét, hogy higgyünk az evangéliumban. Ez pedig be van csomagolva az Isten országába, mert azt mondja, az Isten országának az evangéliuma. Most ezért kell ezen elménykedni, hogy mi ez ez a program beszéde az Úr Jézus Krisztusnak. Három fajta evangéliumról van itt szó, mármint az Új Szövetségben. A királyság evangéliuma, Isten országának evangéliuma, az Isten kegyelmének evangéliuma, ezt Pál hozta be, és az örök evangélium, ez pedig a Jelenések könyvében. Van még ezen kívül dicsőséges evangélium, és még sok más jelzővel ellátja az Új Szövetség az evangéliumot, de ami nekünk fontos meglátni, hogy Jézus mit hirdetett. Jézus nem azt hirdette, hogy minden ember jó, Jézus nem azt hirdette, hogy mindenkinek adjunk esélyt, egyenlőséget, nagyon fontosak a szavak, egy-egy korszakban egy-egy szó meghatározhatja a sátán uralmát, de meghatározhatja Isten uralmát is. Mire gondolok? Például, akkor Obama nyert, azt az egy szót tették bele az emberi elmébe, tudatalattiba, rendszeresen change, változás. És ezzel nyert Obama az emberekbe, beléjük tették azt, hogy szükség van változásra, és Obama lesz az a személy, aki majd ezt a változást elindítja és befejezi. És azt lásd meg, hogy sokszor egy-egy szó, egy-egy mondat az életedet tönkreteheti, és egy-egy szó fölépítheti. Van olyan bántás, károsztatás, vádlás a sátántól, hogy csak mond egy pici mondatot, egy szót. És olyan az embernek az életérzése, mintha tűvel, vagy késsel szúrták szívének a közepébe, szúródott volna ez a mondat. És van olyan dolog Istentől, amikor az igét olvasod, vagy kapsz valakitől egy bátorítást, egy mondat, egy szó, egy szöveg, ami teljesen helyreállít téged. Döbbenetes. A szavaknak van tartalma és van ereje. Na most menjünk tovább. Az evangélium mögött is van tartalom, van erő, és az evangélium egyébként nem csak azt jelenti, hogy győzelmi hír, hanem azt is jelenti, hogy örömhír, öröm, jelent még tettet, mert az evangélium mögött van a megváltásnak az üzenete, tett, egy tett van az evangélium mögött, egy cselekedet, egy cselekmény, amelyet Isten hozott létre, és az evangélium jelent még egy olyan természet fölötti behatást az ember életébe, hogy be tud jönni az örökkévalóság. Azért örökkévaló evangélium, képes arra, hogy behozza a láthatatlant az életedbe. Amen. Szóval, itt tartunk Jézusnál. Jézus azt hirdette, hogy betöltött az idő ő nála, elérkezett egy új korszak, ez az Új Szövetségnek a nyitánya, és elközelítetett az Istenokhoz országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Na most a kérdésem az, ha nem térsz meg, akkor hogyan tudsz hinni az evangéliumban? Ha nem térsz meg, akkor hogyan tudod látni, hogy mi az evangélium tartalma? És hogyha nem érted, hogy mi az evangélium tartalma, akkor hogyan tudsz az Isten országába benne maradni? Hogyan tudsz az Isten országából profitálni? Elmondom, sehogy. Ezért kell kijelentést kapnunk arról, hogy mi az, hogy evangélium. Mi az, hogy Istentől elrendelt üzenet a mennyből. A Róma 1.23-ban, hogy a romlás, az emberi romlás alapja, hogy fölcserélik az örökkévalót a romlandónak. Róma 1.23. Az örökkévaló Istennek dicsőségét fölcserélték mulandó embereknek, madaraknak, négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával. Ez egy fontos definíciója annak, hogy honnan jött létre a báványimádás kultusza az egész világon, és hogyan jött létre a személyiségrombolás és romlás gyorsan az emberiségben. Úgy, hogy fölcserélték az örökkévalót mulandó dolgokra. Az életedben a romlás mindig akkor kezdődhet el, amikor az örökkévalóról leveszed a tekintetedet, és csak a mulandó dolgok lesznek a fontosak. A prioritásaid mik? Mik a prioritásaid? A második dolog. Az 1 Péter 1.3-ban azt mondja az ige, sok igét fogom olvasni. Szeretném, hogyha egy kicsit tanítóira vennénk a figurát. 1 Péter 1.3. Hogyha már megtértünk, értsük már meg mi az, hogy megtérés, meg hogy evangélium. Áldott az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van föntartva számunkra. A mennyekben van föntartva számunkra. Tehát ez az örökkévaló dolog, minden örökkévaló cél, minden örökkévaló isteni javak összessége fönn van tartva számodra. Ezért hagyd mondjam azt el neked gyorsan, hogy az a szellemi élet, amit érsz, az elérhető az újjászületésen keresztül, ezt mondja itt az ige. Mit ír az ige? Akik újonnan születtünk, az ő irgalmassága által élő reménységre. Élő reménységre, a halálból való föltámadása által Krisztusnak, és egy olyan hervatatlan, szeplőtlen, romhatatlan örökségre, amely fönn van tartva számunkra a mennyben. A menny az egy valóságos hely, a menny az egy dimenzió, ugyanúgy, ahogy mi most egy dimenzióban élünk, ugyanúgy van egy dimenzió, ez a menny. Nem kell érte fölmenni a mennybe, érte neked, már most a szellemednek van egy kapacitása, lehetősége, ereje, tartalma, hogy az befogadja. Erre van megcsinálva a szellemed, hogy be tudja fogadni a mennyei dolgokat. Látod? Hervatatlan dolgok vannak a mennybe számodra. Amen. Na most ez örökkévaló világ, ez a szellem világa, és ez már be van fejezve. Hogyan? Föltámadt Jézus Krisztus a halálból. Be van fejezve az örökkévalóság. Az örökkévalóságot nem kell kicsinálnunk, megcsinálni. Az örökkévalóság be van fejezve. És mivel van befejezve? Mindazzal, amit Krisztus megtett a kereszten. Mindazzal, amit létrehozott Krisztus a kereszten. Az örökkévaló birodalom egy statikus birodalom, egy biztos pont az életedben, az örökkévaló. Az örökkévalóban nincs bizonytalanság, az örökkévalóságban nincs halál, az örökkévalóságban nincsen szegénység, nincsen nyomás, teher, iga, sérülés, fájdalom, könny, nincs. Amikor fogunk sírni fönt, csak azért fogunk sírni, hogy fölmegyünk a mennybe, hogy kísérjük a fáradalmainkat, de utána rögtön meg fogunk gyógyulni, és teljes dicsőséges örömmel fogjuk élni az életünket. A örökké valóság az egy statikus pont az életedben, és fönn van tartva számodra minden mennyei érték. Amen. Tehát ott tartunk, hogy az örökké valóság az egy dimenzió, és ott nincs idő. És amikor mondja az ige, hogy kezdetben mit teremtett Isten, ott akkor lejön Isten az időszámításba, a földi időszámításba, és azért kezdett, mert megszűnik az örökké valóság. Mert a föld és az örökké valóság között egy választó vonal van. És Isten fia azért jött, hogy a föltámadásán keresztül ezt a választó vonalat, ezt helyreállítsa a mi életünkben. Dicsőség az Úrnak. A Biblia megkülönbözteti az időt és az örökké valóságot. Az örökké valóság az egyébként korszakok egymás utánja. És az örökké valóság szempontjából nincs jelen, sem eljövendő. Az egy biztos most. Hogyan tudsz kapcsolódni az örökké valósághoz? A hitben. Mert a hitben sosincs majd. A hitben mindig most van. Tehát, hogyha a hit szellemének a munkája alatt van a szellemed, a hit munkája alatt van az elméd, akkor mindig az örökké valóságban tudsz fönnmaradni. Ezért adta Isten a hitet. Három dolog van, amin a leghatalmasabb szellemi valóság, a remény, a szeretet és a hit. És ezek között a legnagyobb a szeretet. És mind a három, a remény, a szeretet és a hit az örökké valósággal köt össze. Tehát amikor te azt akarod, hogy beleláss az örökké való dolgokba, ez a három dologra tedd a hangsúlyt. Kell neki célodnak lenni, reményednek, kell lenni szeretetben való életmódodnak, és kell lenni hitben való elgondolásaidnak. Amit Isten igény keresztül hitre jutsz. Egyébként nagyon érdekes az, hogy maga az újjászületésed már rögtön azt jelzi, hogy te örökké való edény vagy. Mert a szellemed örökké való. Itt vagy a testben, és van egy tudatod, és a tudatod állandóan ébrezgetve van Isten szellemétől, figyelj ide, a szellemed örökké való. Figyelj ide, minden elmúlhat, bánthatnak, rossz dolgok történhetnek az életedben, nem úgy jönnek össze a dolgok, a szellemed örökké való. Ez adja az értéket benned. Az, hogy örökké való szellemed van. Hogy győzött a halál fölött az életed. Nem a testi halál, hanem a szellemi halál fölött. Az örök halál fölött. Mind a három halál fölött győzött, de a testben még meg tudsz halni, viszont a szellemedben nem tudsz meghalni. Örökké való szellemed van. Az üdvösségnek a munkája. Halleluja. Ami természet feletti, az örökké valósághoz tartozik, és a szellemi valóság az örök. Az örök. És az örökké valóság felette áll az időnek, nincs teljesen elszigetelve az idő és az örökké való, vannak hidak, és ezek a hidak például az, amikor te olvasod az igét, kiemelkedik valami az Istennek a beszédéből, és megtapasztalod az időben az örökké valóságot. Az, amikor imádkozunk érted, vagy te imádkozol másokért, és megtapasztalod Isten jelenlétét, kenetét, akkor rád száll ez a hid, és összeköti a szívedet az Isten szívével. A természet fölötti azonnal megnyilvánul rajtad, és érzed azt, hogy Isten országának, Isten jelenlétének a megtapasztalásába vagy, és ez a megtapasztalás átalakít téged.
Érzed azt, hogy más ember vagy az ima után, mert találkoztál az örökkévalósággal. A szellemet találkozott az örökkévalósággal. Ez a megtapasztalás, ez a helyreállás Istenben, ez nem azt jelenti, hogy rendszeresen van nekünk ilyen, minden héten ilyen megtapasztalás, lehetnek ilyen sovány évek, de rendszeresen viszont Isten gondoskodik arról, ha kívánod, hogy megtapasztald ezt. Egyébként, ha nem tapasztalod meg, akkor elsoványodik a szellemet, elsoványodik az Isten élményed, elhalványodik a Istenben való meggyőződésed, bizalmat, fáradtságot, minden, és újra akkor infúzióra kell kötnöd magadat, hogy újra az örökkévaló dolgokkal foglalkozzál. Pál is, amikor úgy érezte, hogy elhibázott dolgokat, vagy nincs benne abban a teljességben, amiben benne lehet, mit olvasnunk a Filippibe, mit mondott Pál? Előtte lévő célokat keresi, megkeresi, hogy a radar, mint egy ilyen GPS a szelleme. Mi az új cél, Uram? Mi az új cél? Mert akarok változni, be akarok menni a mennyei dolgokba, akarom a pályadít. És akkor benyomta, oké, erre, és azt mondta, szervusz Pál, mondta a GPS neki a szelleme. Örülök, hogy találkoztunk újra. Útirány módosítva. Cél a menny. De két lábbal a földön járja addig. God bless. Jesus. Jesus loves you. Amen. Tehát Isten azt szeretné, hogyha rendszeresen az örökkévalóság bekalibrálná az életedet, hatást gyakorolna, és új célokat adna az örökkévalóság. Halleluja. El ne aludj, az Úr szeret. Halleluja. Tehát, amikor az ember nem tud kapcsolódni ezekhez a szellemi javakhoz, vagy szellemi dolgokhoz, akkor egy ilyen lepel borul az ember személyiségére, egy ilyen kómaszerű szellemi állapotba kerül az ember, úgy érzi, hogy nincsenek reménységei, újra nincs prioritás, nincs erő az ember életében, és azt mondja, ne lapozz oda a Korintusban Pál, a 2 Korintus 4:2-ben, lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, nem hamisítjuk meg Isten igét, nyilvánvaló igazsággal hirdetjük magunkat minden ember lelkiismeretének Isten előtt, ha mégis leplezett, most figyelj, leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Kiknek leplezett az evangélium? Akik elvesznek. Akikben a világ istene, ez egy természet fölötti háborúról szól az ige, megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képez Krisztus. Tehát ami fontos. Van a dicsőséges evangélium, és ha az ember nem látja, nem lát bele ebbe a dicsőségbe, a dicsőséges evangéliumba, akkor egy szellemi támadás alá került az a szellemi élete, el akarják vakítani őt, hogy ne lássa a szellemével, szívével mindazt, amit Isten akar adni az evangéliumon keresztül. Tehát még egyszer, amikor nem érted az evangéliumot, nem szól az evangélium, nem üzen az evangélium, nincs benned cél az evangélium által, nincs öröm, nincs győzelem mámora, nincs meg benned az, hogy mit tett a Krisztus érted, akkor egy homály fátyol van, azt mondja Pál. Fátyol van az ember személyiségén, és ez a hitetlenség miatt van, és vissza kell állnod abba a hitbe, ami a tiéd újra, amit már megszerzett az Úr, átadott az Úr, és újra fel kell gerjeszteni a hitet magadba, hogy lásd, hogy kapcsolódj az evangéliumnak az üzenetéhez. És még mindig nem mondjuk ott, hogy mit jelent az evangélium, de azért szépen haladok előre, lépésről lépésre. Látod? Tehát mit mond? Akik nem járnak ravasságban, azok tudják hirdetni az Isten igét, nem ha meghamisított módon, hanem való igazsággal hirdetik. Mit hirdetnek? A dicsőséges evangéliumot. Az evangélium dicsőségének, a dicsőséges evangéliumnak világosságát. A dicsőséges evangéliumnak a világosságát hirdetik. Tehát hova visz be a dicsőséges evangélium? A világosságban, mondanám, hogy világosságban. Rád világít az evangélium. Be fog vinni téged egy természet fölötti közegbe. Igen, most ott tartok már. Kicsit följebb vittem a lécet. Ahol a dicsőséget hirdetik, ott tiszta evangéliumot kell hirdetni. És ahol hirdetik a dicsőséges evangéliumot, ott jön a világosság a gyülekezet életére, az egyén életére. Lemegy a fátyol az ember személyiségéről, és látó emberré lesz az evangélium által. Milyen egy valódi evangélium? Látóvá teszi az embereket a világosságban való járásra. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Megyünk tovább. Az evangélium egy kép, amelyet Isten mutat meg a láthatatlanból hoz elő, és valóságot tükröz. Az evangélium egy kép, amelyet Isten ad, előhoz a láthatatlanból, hogy valóságot kap Istentől, valami valóságosat. Az örömről szól, a győzelemről, a jutalomról, és mindig ad üzenetet Isten az evangélium által. Az evangélium üzenet, kijelentés Istentől. Hidd el, hogy az evangélium ad egy új képet arról, hogy mit szerzett meg az Úr Jézus Krisztus a kereszten. Pál azt mondja, ide gyere velem, 1 Korintus 15,
1. Eszetetekben jutatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is vettetek, amelyben állotok. Mit kell csinálni az evangéliummal? Első, meg kell hallanod. Hirdetve kell, hogy legyen feléd. A második, be kell venned. És a harmadik, ámen, benne kell állni. A szellemvilágban azt jelenti az állás, hogy valamit a tiéd, és birtoklod azt a dolgot. Állsz valamiben, az birtoklod. Tiéd az evangélium. Pál hirdette az evangéliumot, és olyan hatást váltott ki, hogy az evangélium beléjük ment. Bevették az evangéliumot. A bevétel nagyon fontos. Bevenni valamit. Bevenni. Nagyon sokan megtérnek, azaz elismerik Isten fiának munkáját, de nem veszik be az evangéliumot. Különbség van a megtérés, az, hogy felismered Isten mit tett érted, Ádám bűne miatt mit hozott helyre, és különbség van, amikor hiszel az evangéliumban, amelyet Jézus hirdetett és Pál hirdetett, meg Péter, meg a többiek. Legtöbbször az evangélium szó Pálnak az üzenetében jön elő. Az összes szó főnővégénél, minden olyan dolog, ami az evangélium szóhoz van csatolva, legtöbbször Pálnál fordul elő. Azért, mert Pál hozta be a természetfeletti világból, a földi életbe, ide a létezőbe, a láthatóba, mi az, hogy evangélium. Mi ez? Ezt ő kapta Istentől. És ugye mondja, hogy persze a tanítványok is, 12 tanítvány is kapta, 11 plusz az új Mátyás, de ami fontos, hogy ő egy olyan mély kijelentést kapott Istentől, amire mi építkezünk. Tehát azt mondom, hogy amely által üdvözültök, kettes verszak, ha megtartjátok, minimű beszéddel hirdetem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Amikor arról beszélek, hogy hiába lettetek hívővé, akkor megnéztem, hogy mi ez, hogy hiába való hívőség, és arra az álláspontra jutottam, több fordítást is megnéztem, hogy ez egy olyan pillanat, amikor valaki tesze, tosza, bizonytalan, ok nélkül éli, a hit oka nélkül éli a szellem életét. Tehát nem akar az evangéliumban hinni, úgy gondolja, miután újjászületett, bebiztosította magát az örök életre, és egy ilyen lusta, hitetlen és reménytelen és célt vesztett életében, élettel leélheti a keresztény életét. Hát rengeteg ilyen ember van a gyülekezetekben, akiknek nincsenek szellemi céljaik, nincs semmilyen innováció az életükben, semmilyen új dolog. Nem, ő éli a hétköznapit, elmegy gyülekezetbe, meghallgatja a papot, vagy a Lajost, vagy a Lajos atyát, összeszerkesztjük, és hátradőlhet, mert hallott egy jó üzenetet. Nem, a te feladatod az, és a te munkád, hogy azáltal fogsz üdvözülni, hogyha megtartod és hiszel az evangéliumban. Megtartod és hiszel az evangéliumban. Kérdésem újra az, ismerjük az evangéliumot? Úgy gondolom, hogy nem. Óriási nagy gond az, amikor nem ismerjük fel a korszakokat az egyház történelemben, saját magunk történelmében, saját gyülekezetünk történelmében, és saját családunk egyéni hívőségünk életében. Amikor azt mondja Jézus, hogy új bor, új tömlőbe való, akkor azt mondja, hogy én egy új bort hoztam, eljön az időszak, amikor ez megtörténik, ez a borcsere, addig nem is böjtölünk, majd utána fogunk böjtölni, az új korszak miatt, megértjük az új korszak üzenetét, hogy kell böjtölni, és minden újjá lesz, minden szellemi valóságban kap a keresztény akkor egy friss kijelentést, hogy minek mi a valódi tartalma, az árnyékból kilépünk a valóságba. Na most, ha az evangéliumot hirdetjük, lehetnek olyan korszakok is, voltak olyan korszakok, amikor Isten az evangélium üzenetéből egy-két nagyon fontos dolgot emelt ki, hogy arra tegyék a hangsúlyt. Például középkorban, amikor üldözés volt, amikor nem volt Biblia, amikor vagy a középkor előtt üldözték anabaptistákat és mindenfajta olyan személyt, aki hitt az élő Istennel való kapcsolatban, hit által, akkor nem az volt a legfontosabb, hogy két vagy háromszobás családi házat vegyünk. Tehát voltak súlypont eltoródásokat egyház történelemben. És Isten pedig nem azt az üzenetet adta nekik, hogy lehet, hogy egy panelod is lehet, ha hited van, egy panellakásod. Középkorban. Direkt ilyen meredek dolgokról kezdem a felvezetést. A szocializmusban nem azt hirdette az Úr a keresztényeknek, hogy
lehet egy komoly, öszkönfortos lakásod Csillaghegyen, ha jól dolgozol és sok pénzt keresel, mert annyi pénzt nem lehetett keresni, hogy tulajdonképpen, hogy ne legyen Lukas a gatya. Tehát nem volt olyan pénzügyi elosztás Magyarországon, hogy ki tudj törni a Dacia-ból, a Zsiguliból, meg a Skodából. Nehéz volt kitörni, nehéz egy átlagembernek. Az volt az üzenet, hogy tartsanak ki az Úrban, legyenek türelmesek és imádkozzanak azért, hogy a szocializmus megtörjön. Ma egy új világ van a demokrácián keresztül, és ad Isten újra célokat, amelyeket realizálni kell, hogy mi Isten teljes terve. Na most, ha én azt mondom, hogy Zsiguli kell, meg Moszkvics, meg Skoda, akkor nem értem Isten tervét. És lehet egy Skodám egész életemben, egy 105-ös Skodám, nekem volt, 120-asom is volt, lehet egy 120-as Skodám is, vagy egy Zsigulim, 1002-es Ladám, és azt mondom, hogy alázatos vagyok. Nem vagyok alázatos, nem értem Isten új tervét az új helyzetben, az új történelmi tényezőkben. Nem az a célod, hogy te visszamenj a múltba, hanem az a cél, hogy a jelenben éld az életedet. Mondok egy mondást, amit lehet, hogy nem fogsz érteni, vagy megbotránkozol. A keresztények többsége nem, hogy Istennel szembe megy, még a világgal is szembe megy. Mert azt mondod, de hát a világgal szembe kell menni. Nem úgy értem ezt, hogy nem kell, hogy világias legyél, hanem ami a világ korszakban van, dolgok, fejlődés, technológia, tudomány, mindenfajta új dolog, a pénzmozgás, hogy működik a pénzmozgás, a pénzrendszer, a politika, még ezzel is szembe mennek. Nem értik azt, hogy hogyan kell élni a 21. században. És próbálják a régi hívőknek a fortéjait kikutatni, veszünk egy jó régi könyvet, és akkor majd jól megy az életünk. Testvérem, ott akkor az az ember, amit leírt, az azért működött neki, mert azt Isten mondta. De azt nem neked mondta az Isten. Elővehetette a legszentebb hívőnek az életét is, a Aquinas Szent Tamástól kezdve, a Puritánok át, John G. Lake-ig, bármelyik nagy Isten embernek, Smith Wigglesworth, bárkiről beszéltek. Neki személyes kijelentése volt arról, hogy hogyan élje az életét, és milyen célokkal élje le az életét. Az nem a te célod, nem a te életed. Wigglesworthnek volt egy háza, az volt a kívánsága, plusz egy jó öltönyök, normális élet, azt mondta, akkor elkezdek szolgálni. Isten azt mondta, oké, fölkente őt, és csodákat jeleket tett rajta keresztül Isten. De ez nem a te életed. Tehát nem kérheted azt a kenetet, mint Wigglesworthnek volt, mert az nem biztos, hogy Istentől van ez, hogy te ezt kéred. De nem imádkozz az úgy, hogy onnan akarok lenni, mint Pál apostol, mert te kis József vagy, ő meg Pál volt. Tehát én nem mondtam, hogy Mózes szeretnék lenni. Azt mondja, hogy az Úr, figyelj, akkor elneveztelek volna Mózesnek. Mi a neved? Lajos. Oké, maradj a helyeden. Na most, amikor az emberek nem értik a korszakokat, például visszamennek Lutherig. Amen. Kedvencünk Luther. Hála Istennek, hogy végrehajtott azt, amit végrehajtott. De figyelj, ha csak a Luther üzenetében élsz, akkor bajba leszel, mert utána jöttek az anabaptisták. Az anabaptisták után jöttek a pünkösdisták. A pünkösdisták után jött a karizmatikus világ. Na most, hogy te azt mondod nekem, mert az olyan régi, biztonságos, testvérem, akkor nem fogsz tudni a szellem frissességében járni. Mert Jézus nem azt hirdette, hogy a keresztelő János kövessétek továbbiakban, hanem azt mondta, jöttem én, hogy gyere utánam, hagyd ott keresztelő János mondnak, hogy jöjjön utánam, mert Isten evangéliuma hirdetetik az utcán. Mit mondott keresztelő Jánosnak? Gyere, nézzétek meg a dolgokat, a szegényeknek hirdetetik az evangélium, ezt mondta neki. Értsd meg, hogy mit üzen az evangélium.